Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Tehát testvérek, a 165. énekünket keressük ki az énekes könyvünkből, 165-ös énekünket, ebből fogunk ma énekelni. Az első versét énekeljük fennállva. 165-ös ének első verse így kezdődik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé hányni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújon tétre. Az, aki hirdeti, s hallja hitt az igét, adja néki szívét.
Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünknek a második versét énekeljük, tehát a 165-ös énekünk második versét. Itt van Isten köztünk, ők itt éjjel-nappal, angyalsereg áld s magasztal.
Van Isten köztünk, ők itt éjjel-nappal, angyalsereg áld s magasztal. Szent, szent, szent az Isten, néki énekelnek a mennyei fényes lelkek. Az Úrunk, szózatunk, ami semmiséget adózunk te néked.
A mi advent és pentiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Urunk, nem tudja eléggé felfogni a szívünk, az értelmünk azt a csodát, hogy amit énekeltünk, az igaz, hogy itt van Isten mi köztünk. Nem tudjuk felfogni ennek a hatalmas jelentőségét, súlyát, mert olyan gyarlók vagyunk, hogy hozzánk elveszettekhez, senkikhez. Te a hatalmas Isten, eljöttél, itt vagy valóban közöttünk szent lelkeddel. Te vagy az, akivel találkozhatunk lélekben. Te szólítasz meg az ige hirdetésen keresztül. Te vagy az, aki megérintesz, aki meg tudsz tisztítani. Hatalommal tudod a mi életünket elérni, hogy azt megmentsd, magadhoz vond és üdvözítsd. Urunk, adj nekünk olyan szívet, olyan lelkületet, hogy megértsük igét súlyát, az üzenetnek a komolyságát, az, hogy ránk terhelje a te szent lelked a felelősségünk igazi súlyát, hogy megértsük, hogy mekkora a tét, és hogy a mi hitünk az egyetlen, amely által üdvözülhetünk. Urunk, taníts minket a te szövetségedre, utaidra, ösvényeidre. Taníts, Urunk, a veled való közösségre. Taníts úgy élni, ahogy szemeid előtt kedves. És kérünk téged, hogy adj nekünk bűngyűlölő szívet, hozzád ragaszkodó lelkületet, mindennél drágább legyen nekünk a te utad, az a kegyelem, amelyet kaptunk, amelyben lehetünk, drágább legyen nekünk az ígéret, amelyre elhívtál, hogy örök életünk van. Hadd legyél te a mi legnagyobb kincsünk. Urunk, hadd tegyük a kezedbe gyülekezetünk betegjeit. Egyre kevesebben vagyunk ebben a járványos időszakban. Könyörülj azokon, Urunk, akik bezárt ajtók mögött, félelmek között vannak. Őrizd az ő szívüket, lelküket, testüket, életüket. Könyörülj azokon, akik elkapták ezt a kort. Hordozd őket, vigyázz rájuk. Tartsd meg az ő életüket, és hozd őket vissza a közösségbe egészségesen. Könyörülj a szenvedőkön, a mélységben járókon, azokon is, Urunk, akiket valami próbán és nyomorúságon vezetsz most át. Az ő életükhöz hajolj le. Tisztogasd, formáld őket a próbákban, hogy el ne bukjanak, megmaradjanak benned, megerősödjenek a hitükben. Köszönjük győzelmedet, Jézus Krisztus jövetelét. Köszönjük az evangéliumot, attól, hogy megértsük, rólunk van szó. Érints meg most is a mai igét, és tedd élővé, hatóvá, személyessé. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Ámen. Kedves testvérek, a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből olvasom az élőisten igéjét, a soron következő ige szakaszt, ez a 18. verstől a 29. versig terjedő igerész, tehát az igehely zsidókhoz írt levél 12. fejezet, a 18-tól a 29-es versig olvasom. Ti ugyanis nem járultatok tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz, sem homályhoz, sötétséghez, szélvészhez, vagy trombita harsogáshoz és szózatok hangjához. Akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon többé hozzájuk, mert nem bírták elviselni a parancsot, még ha állat érinti is a hegyet, meg kell kövezni. És olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes is így szólt, félelem fogott el és remegés. Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élőisten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez, az első szülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik beírattak a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez, az új szövetség közben járójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól, mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri, még egyszer megrendítem, nem csak a földet, hanem az eget is. A még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak azok, amelyek nem rendülhetnek meg. Ezért tehát mi is, akik rendíthetetlen országot kaptunk, hálaadás közt éljünk, és szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel. Mert ami Istenünk, emésztő tűz. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, egyszer egy kedves barátommal beszélgettem, aki azt mondta nekem, hogy mostanában arról gondolkodik, hogy milyen különös, hogy az ószövetségieknek a hitetlenkedéseit, hűtlenkedéseit olyan nehezen érti, hiszen hihetetlen dolgokat élhettek meg, csodálatos dolgokat kaptak. Látványban, élményben többet kaptak, mint mi új szövetségiek. És elkezdte sorolni, hogy hát átélni a 10 csapást, úgyhogy Isten kihagyja az ő népét, és Egyiptomot megbünteti, átélni azokat a csodákat, hatalmas ismeret Istenről, hogy milyen hatalommal rendelkezik. Átélni a Vörös-tengeri átkelést. Képzeljétek el, hogyha mi mentünk volna át, úgy a Vörös-tengeren, hogy jobbról-balról a víz falként áll, nem tudom milyen mély a Vörös-tenger, de biztos, hogy legalább 10 méter mély az a szakasz is, ahol átkeltek. Olyan élmény, amely úgy bevésődik az ember agyába, hogy húha. És rengeteg ilyent élhetett meg az ószövetségi nép. A pusztai vándorlásnak meg annyi csodája a 40 év alatt. Naponként mannával táplálja őket Isten. A sziklára rájött Mózes, víz szakad belőle. Ez többször is előfordul. És meg annyi csoda, aztán a bírák korában, a próféták korában megint annyi csodát éltek meg. Akár a Kármelhegyi istenítélet, és nem akarom tovább sorolni, de olyan látványos jeleket, csodákat tett Isten, mondta az én barátom, hogy tudod, olyan nehéz megérteni, hogy ezeket látták, és elfordultak attól a hatalmas Istentől, aki annyira megmutatta magát, szemmel láthatólag, kézzel foghatólag, és elfordultak tőle, érthetetlen. A mai igerész hasonlóról beszél. Mi adatott a régieknek, az ószövetségieknek? Kürzengés, csodák, olyan hatalmas élmények, amelyek az új szövetségi népnek nem adattak, és mégis azt mondja az író, hogy nekünk több jutott, mi többet kaptunk. Az új szövetségi nép mégis többet kapott. A Szentlélek ajándéka, a vezetés, nekünk teljes Bibliánk van. Jézus ismerete, ez mérföldekkel több, mint amit az Ószövetségben, az ószövetségiek jelekben, csodákban kaptak. És a mai ige szakasznak az a végkicsengése, hogy hatalmas a mi felelősségünk. Hiszen ha az ószövetségiek, amely sokkal kisebb, tökéletlenebb, gyengébb szövetség az új szövetségnél, az ószövetségieknél, aki elfordult Istentől, aki hitetlen volt, gonosz volt, elnyerte az ítéletét, akkor mennyivel nagyobb büntetésre lesz méltó az, aki Jézus Krisztust utasítja el, aki a mennyből szól, mennyből jött, aki örök váltságot, egy örök szövetséget kötött, egy tökéletes szövetséget hozott az embernek, és az ember erre azt mondja, hogy jaj, nekem ez nem kell. Mennyivel nagyobb büntetésre méltó az, aki így cselekszik. A mai címünk így fog hangozni, a felelősségünk súlya. Ez a mai címünk, a felelősségünk súlya. Első olvasásra nehezen érthető ige szakasz, ami most következett, és valóban nagyon mélyen el kell csendesedni felette, hogy érezzük azt a kontrasztot, amit a levél írója elénk akar adni. Az a jelenet, amire ő hivatkozik, amit a zsidók, az első olvasók elé hoz, az a sínai hegyi törvényadásnak a története. Ugye az egyiptomi kivonulás után 3 hónap múlva értek oda Isten hegyéhez, a sínai hegyhez. Ott hosszabb ideig le kellett táborozniuk, Isten addig nem vezette őket tovább. Törvényt adott nekik, ott kapta Mózes ugye a 10 parancsolatot a hegyen, ott kötött velük Isten szövetséget, és különös az a történet. Látványban megint olyan, amire azt mondanánk mai ésszel, hogy felülmúlhatatlan élmény lehetett ott lenni egy zsidónak a sínai tövében. Leírja Mózes, hogy Isten mondta neki, hogy 3 nap múlva le fogok szállni a hegyre, addig mindenki szentelje meg magát. Ja, és senki nem jött föl a hegyre. Ha állat érint is a hegyet, meg kell halnia. És ki lett hirdetve, a nép megszentelte magát, és Isten a 3. napon leszállt a sínaira, hihetetlen jelekkel, amit leír a Biblia, hogy az égből olyan harsonaszó, olyan kürtszó, olyan zengés volt, hogy mindenki remegett az izraeli táborban. Füst, tűzoszlop, és egy hatalmas, mint egy égi jelenségben, füstben, kürtzengésben, egy hatalmas felhő betakarta a sínai hegyet. És szólt Isten a felhőből a néphez. Hallották! Izrael fiai hallották az Isten szavát. Szólt nekik az Isten. És olyan félelmetes volt, hogy mindenki azt mondta, hogy inkább ne beszéljen velünk az Isten, beszéljen Mózessel, ő menjen föl hozzád, beszéljen veled, mi megtesszük, amit mondasz. Olyan élmény volt, amit szavakkal se tudok nektek visszaadni. És ezt hozza a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy az ószövetségiek ehhez járultak. Övék volt az Isten természetbeni jelekben való megjelenése, hatalmának látványa, kürdzengések, harsona hangok, tűz, füst, felhőoszlop, Isten hangját hallották, övék volt a törvény, a proféták. És emellett oda teszi, hogy ja, de mi sokkal többet kaptunk. Ő nekik az Ószövetség közbenjárója adatot, aki nem volt tökéletes közbenjáró, Mózes. Ő nekik az Ószövetség adatot, amely nem hozott igazi megváltást, megigazulást. Mi többet kaptunk? Nekünk adatott egy tökéletes közbenjáró Jézus. Mi kihez járultunk, és egy félelmetes felsorolás van, hogy a mennyei Jeruzsálemhez járultunk. Az üdvözültek lelkekkel van közösségünk. Az Isten országának a polgárai vagyunk. Mi Jézushoz mentünk, aki az új szövetség közbenjárója, akinek a vére hatalmasabban kiárt, mint az Ábel vére, majd erre fogok kitérni. Mindaz, amit leír az apostol. Úgy tűnik az emberi érzékszerveknek, hogy látványban kisebb, amit mi kaptunk, mint az ószövetségiek, és mégis ez a több. Miénk az igazi Isten ismeret Jézusban? Miénk a teljes kijelentés a Bibliában? Miénk a Szentlélek ajándéka, a hit ajándéka, a vezettetés egyedülálló kiváltsága? Mi Isten fiainak neveztetünk. János evangéliuma elején olvastuk, hogy akik pedig befogadták Jézust, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, nem testakaratából, sem férfi indulatából, hanem Istentől születtek. Az újjászületés csodája, a mennyei közösséghez, a mennyei gyülekezethez való tartozás mélységesen gazdagabb kincs, mint amit az ószövetségiek adtak. És ennek a fényében beszél az apostol arról, hogy hatalmas a felelősségünk, hogy ezt el ne utasítsuk, mert ha ott akkor azt elutasította valaki, mi lett a következménye? Mennyi példát hoz az Ószövetség? És ha mi elutasítjuk azt, akit az Atya mennyből küldött, aki tökéletes kegyelmet és üdvösséget hoz, akkor mi lesz velünk? Nézzük akkor a tanítást. Az első pontunk, testvérek, hogy az Ószövetség idején életveszélyes volt hitetlenül elfordulni az Úrtól. Tényleg így volt. Nagyon gyakran, hogyha figyelmesen olvassátok a Bibliát, azt kell látni, hogy az Ószövetségben rengeteg esetben a bűnöst, a bűnét egyből követte az ítélet. Jött egyből a büntetés. Nem volt türelmi idő. Vétkezett, elfordult, jött az ítélet. Életveszélyes dolog volt az Ószövetség idején hitetlenül elfordulni az Úrtól. És jön ez a felsorolás, amit az előbb igyekeztem körbeírni, mi adatott az ószövetségieknek. Ugye Sínai hegyen megjelenik az Úr csodálatos jelekben. Olyan jelekben, amelyek lenyűgözik az embert. Picit belegondoltam, amikor készültem, hogy valószínűleg egy kitörölhetetlen, az emlékeinkből kitörölhetetlen élmény lett volna, ha ott vagyunk mi is a Sínai hegy tövében, ott akkor, amikor letáboroznak, és Isten leszállt a Sínaira. És átélni azt, hogy a mennyekből mi hallatszik, átélni azt, hogy van egy hatalommal bíró Isten, aki a mi életünket elveszítheti, megmentheti, magához vonhatja, eldob magától, aki Szent Isten. Amit a zsidók átéltek a Sínai hegynél, az az volt az első üzenet szerint, hogy a Szent Isten és én a bűnös ember között távolságot kell tartani. Ami neki kijelentésként adatott az Istenről, az elsősorban az ő szentsége volt. Adja ez a Szent Isten a törvényt eléjükbe, amit soha nem tudtak a zsidók megtartani. Közel nincs ember, és nem lett volna nép, amely meg tudta volna tartani. Rájöhettek nagyon hamar, hogy a Szent Istenhez nem férhet oda, nem közeledhet a bűnös ember. Távolság van köztünk, akadály van köztünk, a bűneink a mi akadályunk. És nem juthatunk a bűneink miatt a Szent Isten szín elé. Félelmetes látvány volt ez, és külön kitér az apostol arra, hogy parancsba adta Isten, hogy a hegyet nem érintheti senki. Tűzben égett a hegy, és nem érinthette senki, még hogyha egy bárány oda kóborolt volna a hegyet megérinteni, azt is meg kellett tölni. Ez volt a parancs. Isten így fejezte ki, hogy én szent vagyok. Az ember nem szent. Isten a tisztaság, a szentség, mi meg magunk vagyunk a szentségtelenség, a tisztátalanság, a bűn. Nem férhetünk oda csak úgy az Istenhez. Aztán nézzétek, mi az, ami adatott még az ószövetségieknek. Az ószövetségi ember előtt úgy volt az Úr, hogy a mi Istenünk elérhetetlen, a mi Istenünk félelmetes, a mi Istenünk távolságtartó. Szeret minket, beszél velünk egy bizonyos távolságból. Olyan nagy a szentsége, hogy nem mehetünk egészen a közelébe. Az a kapcsolat, amit építhetünk vele, az nem olyan, mint mondom most már új szövetségieknek, mint amit az új szövetségi nép köthet vele, bensőséges, közeli, mély. Mert ott volt, nem volt még megváltó, ott volt köztük a bűn, amit majd a megváltó vesz el az útból. Megértették az ószövetségiek, hogy Isten nem ember, hogy akárhogyan elbánjunk vele, figyelmen kívül hagyjuk, komolytalanul vegyük. Isten, ő Isten. Nem szabad nem komolyan venni. Nem szabad mellette elmenni figyelmetlenül, hanem egészen oda kell figyelni arra, amit ő mond. A Sínai hegy jelképe a törvénynek, és ha figyeltetek, ugye két hegyet hoz párhuzamba állítva a mostani ige szakaszunk, a Sínai meg a Sion. Ugye a Sion hegyén épült Jeruzsálem, de az újszövetségi iratokban nagyon gyakran a Sion, a mennyei Jeruzsálemet, és szimbolikusan ugye Isten újszövetségi népének a helyszínét, a létét is jelképezi. A Sínai hegyen viszont, ugye, ami a törvénynek a jelképe, Isten a törvényét adja a zsidó népnek. Az a kijelentés, ami az Ószövetségben adatott, mind Istenről, mind bármilyen területről, hogyha össze akarnánk szedni, sokkal kevesebb volt, mint az az ismeret, amit az Új Szövetségben kapott Istentől az ember. Hiába látvány több, hiába az élmény több, jelek és a csodák nagyobb számban, az ószövetségi kijelentés mérhetetlenül elégtelennek bizonyul Jézus Krisztus által hozott igazsághoz és ismerethez. A zsidóké volt a törvény, és engedelmességet követelt. Ez az, amiben a bűnös ember kudarcot vall mindig. Ha Isten megmutatja az ő mértékét, megmutatja, hogy hol van a létsz, azt a bűnös ember megugorni soha nem tudja. Soha. Az Ószövetség azért adatott, hogy az ember kudarcot valljon a saját erejében, és rádöbbenjen, hogy kell a megváltó. Kiáltson az ember elveszettként a megváltó jövetele után. Aztán a zsidó ember a földi Jeruzsálemmel dicsekedett, amely az Isten királyi uralmának a szimbóluma, az ószövetségi ember ezt így látta, hogy Jeruzsálem, mint a királyi város, Isten népek fölötti uralmának földi helyszíne, egy földi szimbólum. És kiemelném ezt a jelzőt, hogy földi. A zsidó ezzel tudott büszkélkedni. Zsidó vagyok. Ábrám utódja. Milyenk a törvény? Mózes, a proféták. Milyenk az Isten tisztelet, az áldozatok? És hát Jeruzsálemet választotta ki az Úr. Az ószövetségi gyülekezet Isten népe a földön, és megint csak a hangsúlyt erre az utolsó szóra teszem, itt a földön. És nézzétek meg akkor, mi van a másik oldalon. Mi a helyzet az új szövetségi néppel? Mi az a több, amit Isten adott nekünk? Először is nézzétek a közben járók különbségét. Az Ószövetség közben járója Mózes, aki meghalt, nem volt tökéletes. Ő is vétkezett. Őnek is Isten kegyelmére kellett ugye rászorulnia. Az Ószövetség közbenjárója nem hozott senkinek megigazulást és üdvösséget. De nézzétek a mi közbenjárónkat. Jézus egy tökéletes közbenjáró volt, tökéletes megváltó. Tökéletesen képviselt bennünket az atyánál, tökéletes főpap volt, kapcsolatba kerülhetünk Jézus által a hatalmas Istennel, tökéletes kegyelmet és bűnbocsánatot hozott, üdvösséget, megigazulást a benne hívőknek, amely által bemehetünk a mennybe. Érdekes, amit mond az ige. Jézusnak a vére sokkal hatalmasabban kiált, mint az Ábel vére. Ugye Ábel, akit megölt Káin, ő egyébként érdekes történet, hogy nem szólt semmit a Bibliában, nem írja le Biblia egyetlen egy szavát sem, csak annyit tudunk róla, hogy Isten igazán fogadta el. Az áldozat, amit bemutatott, az az ő hitét kifejezte, ő bárányt áldozott, nem a föld terméséből vitt, ugye ott a bárány áldozat a megváltóra való szükségességét ábrázolta ki, Kain áldozata a föld termése, meg a saját teljesítményével áldozott Istennek, hogy ezt én termeltem. Ezért fogadja el, na ezért nem tud minket Isten elfogadni, amit mi csinálunk. Saját teljesítménnyel mennybe nem tudunk bejutni, de a bárány áldozatáért, Jézus áldozatáért bemehetünk. Na és Ábelnek a vére ott van a Mózes első könyvében, hogy Isten azt mondja, hogy testvére kiontott vére kiált hozzám a földről. Ábel vére bosszúért kiáltott. És melléje teszi a zsidókhoz írt levél Jézus vérének a kiáltását, Jézus vére kegyelemért kiált. Mekkora a különbség? Az Ószövetségben az volt az elv, szemet szemért, fogat fogért. Jött az ítélet. Nem volt pardon. Az Új Szövetségben van megváltó, van értünk egy tökéletesen bemutatott engesztelő áldozat. Egy tökéletes áldozat értünk. És ezért Jézus vére kegyelemért tud kiáltani a benne hívőknek. Kegyelmet fog hozni. Mennyivel hatalmasabb ez a szövetség, ha csak a közben járót nézzük, és nem is nézzük a többit, már akkor kiemelkedik, hogy ezt választjuk. Ez az igazi, ez a tökéletes. Aztán itt van a Sion hegye. Míg az Ószövetségben a Sínai hegy a törvényt jelképezte, az Újszövetségben a Sion hegyéről beszélnek az igék. A Sion hegye a kegyelmet szimbolizálja. Isten kegyelmét, amely adatot Jézus Krisztusban a benne hívőnek, adatik ennek a világnak. Aztán nézzétek azt a különbséget is, hogy Isten az Újszövetségben elérhetővé teszi magát. Jézusban maga az Isten jön le. Nagyon sokszor találkoztam avval a problémával, hogy mondják emberek, hogy tiszteletes úr, tudok mit kezdeni Istennel, nem tudok mit kezdeni ezzel a Jézussal. Ki ő, hogyan van ő, hogy kerül ide, és mindig el kell mondjam, hogy Jézus maga Isten. Egyszer egy asszonyom ezt megértette, azt mondta, hogy eddig tudtam külön Istenről meg Jézusról, de most már tudok róluk együtt. Ilyen aranyosan kifejezte. Jézusban maga a mindenható Isten jött le erre a világra, és mutatkozott be, hogy ilyen vagyok. Adott kijelentést önmagáról. Jézus hányszor beszélt önmagáról? Tele van az Újszövetség, én vagyok mondásokkal. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Én vagyok a jó pásztor. Én vagyok a világ világossága. Én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, nem szomjazik meg. Annyi én vagyok mondásom. Én vagyok a feltámadás és az élet. Sorolhatnánk még. Én vagyok az igazi szőlőtőti, a szőlőveszők, aki én bennem marad, és én ő benne. Azt terem sok gyümölcsöt. Isten önmagáról ad kijelentést. Bemutatkozik, ilyen vagyok. Jézusban Isten elérhetővé tette magát. Ez az Ószövetségben elképzelhetetlen volt. Egy zsidó embernek az, hogy Istent láthatom, érinthetem, úgyhogy nem hallok meg, megismerhetem közelről, elképzelhetetlen volt. És Isten Jézusban ennyire mélyre hajolt mi hozzánk, elveszettekhez, hogy eljött közénk. A mi szintünkre leszállt. Csodálatos Istennek az a szeretete, amellyel jött Jézusban, és kijelentette magát. Ilyen vagyok. Közelvalóvá lett az Isten. És megismertük Jézusban, hogy ez az Isten, bár igaz, szent, tiszta, kegyelmes és irgalmas, és türelmes Isten. Tel is tele van szeretettel és irgalommal. És nem kívánja a bűnös ember halálát, hanem abban gyönyörködik, ha a bűnös megtér az ő útjáról, és ő életet adhat neki, kegyelmet adhat neki. Ebeleli kedvét. Ilyen hatalmas dolog ez. Egy helyen mondja Jézus, hogy nem azért jöttem erre a világra, hogy elítéljem a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általam, hogy üdvözítsem. Ez Istennek a célja. Jézus nem azért jött, hogy téged elítéljen, elveszítsen. Nem azért küldte a mennyei atya fiát erre a világra, hogy bennünket kárhoztasson, hanem hogy megmentsen, hogy üdvözítsen. Mennyivel másabb így a felállás? Képzeld el, hogyha küldenek ellened egy követet, akinek az a feladat, hogy megöljön. Hát nem tudnál hova lenni a félelemtől, hova menekülsz, hova bújj el, de ha azt mondanák, hogy küldtek érted valakit, nagyon messziről, de azért jön ez a valaki, hogy megmentsen. Alig várnád, hogy ide érjen, nem? Jézus maga Isten, az Istentől küldött isteni követ, hogy megmentsen téged, hogy üdvözítsen. Aztán ott van a mennyei Jeruzsálem, és a felsorolás, amit mond a zsidókhoz írt levélt író apostol, a mennyet és a földet összeköti. Így mondtam az ószövetségi pontnál azt, hogy egy zsidó a földi Jeruzsálemre volt büszke, arra, hogy ők Istennek a földön kiválasztott népe, addig egy újszövetségi keresztény ember nem így látja magát, hogy mi itt lenne a kis földön vagyunk a népe, hanem úgy látja magát, hogy mennyben van polgárjogunk. Ugye Pál apostol mondja, nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk vissza üdvözítőül. Oda tartozunk, oda szól az állampolgárság. Az újszövetségi hívő ember látásában mennyi és föld össze van kapcsolva. És ezt a felsorolást mondja az apostol, ha még egyszer meghallgatjátok, így egészen máshogy hangzik már, hogy megértjük, hogy összekötötte az apostol a földi gyülekezetet a már mennybe ért gyülekezeti tagokkal, mert közösségünk van a mennyel. Azt mondja, ti a Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, az első szülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik beírattak a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez, az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz. Össze van kötve a menny és a föld. Sokkal nagyobb a perspektíva így. Egészen máshogy látja magát az ember. Társai vagyunk már mindazoknak, akik előttünk a hit útján haladtak. Közösségünk van a mennyeiekkel, Jézus Krisztus által. Isten szent lelke által közösségünk van a hatalmas Istennel. Összetartozunk. Ő a miénk, és mi az övéi vagyunk. Milyen csodálatos dolog, hogy Isten népének a tagjai vagyunk, Isten gyermekei lehetünk Jézus Krisztus által. Jézus az új szövetségnek a közbenjárója, akivel kapcsolatunk van, és általa összekapcsolódtunk a Teremtő Atyával. Jézus Krisztus vére pedig megigazít, igazzá tesz az Isten előtt, közeledhetünk a hatalmas Istenhez, anélkül, hogy meghalnánk, elpusztulnánk. Közelvalóvá, megérinthetővé lett az Isten Jézus Krisztus által, az ő engesztelő áldozata által. A közösségvállalást is, hogyha megnézzük a két szövetségnél, egy zsidónak közösséget kellett válni a törvénnyel, vállalni a törvénnyel, közösséget kellett vállalni a próféták tanításával, Mózessel. Ha valaki Mózest káromolta az Ószövetség idején, már az megkövezés általi halált jelentette zsidónak. De neki ez adatott. Csak ez. A mi közösségvállalásunk elérezi egészen a mennyekig. Jézussal, aki ott ül az Atya trónján. Mózes meghalt, és nem üdvözített senkit. A mi Jézusunk él, örökké élni fog, és üdvözíti azokat, akik általa járulnak Istenhez. Mi közösséget vállalunk a Golgotai kereszttel, ahol a mi bűneink eltöröltettek, ahol az engesztelő áldozat bemutattatott. Közösséget vállalunk Jézus vérével. Hatalmasabb dolgok ezek, mint amit az Ószövetség bármikor is tudott ajánlani. És itt jön be a címünk, hogy a felelősségünk súlya. A felelősségünk súlya. Azt mondja az apostol ennek az ige szakasznak a végén, hogy hát mit gondoltok, ha az, aki elutasította az Ószövetséget, elutasította az Ószövetség közben járóját, aki a földön szólt hozzá, és olyan ítéleteket kapott, amilyenek vannak megírva az Ószövetségben, akkor mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki az Új Szövetség közben járóját utasítja el, akinek Jézus nem kell, akinek a kegyelem lelke nem kell, akinek Jézus vérének a bűntörlő igazsága nem kell, aki azt utasítja el, aki nem a földön, a mennyekből szólt hozzá, a mennyekből jött, aki Jézusra mondja azt, hogy elveled, nem érdekelsz. Oda sok embernek fogalma nincs ezen a világon, hogy amikor Jézusról beszélünk, amikor Jézusról tanítunk, akkor őről van szó. És végtelenül nagy a mi felelősségünk súlya. Elutasítjuk-e azt, akit az Atya mennyből küldött értünk, hogy megmentsen. Nem elítélni, nem elpusztítani küldött. Megtehette volna. Jogos lett volna, de nem azért küldte. Azért küldte, hogy megmentsen. Hogy éljünk. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözlősz mind te, mind a te házad népe. Milyen drága ígéret ez. Tied lette már. Ma is egy történettel fejezem be. Második világháborúnak egy nagyon érdekes esemény, amit mind tanultatok történelemből. Aztán az egyház történelemben megtaláljuk ugyanannak a történetnek az el nem mondott részeit. Ugye 1941. december 7-én Pearl Harbor ellen a japán flotta egy hatalmas támadást intézett. Lebombázták ott ugye 8 amerikai hadihajót, több ezer katona meghalt, akkor lépett be ugye az USA a második világháborúba. Volt egy repülő hadnagy, aki Kaliforniában volt, nem a Hawaii szigeteken, és hát a rádióból hallotta, hogy mi történik. Ott bemondták ugye minden amerikai rádióban, hogy Japán megtámadta hadüzenet nélkül az Egyesült Államokat. Rengeteg veszteség van, pusztítás és nagyon sok emberáldozat. És hát ott a pilóták között ment egyből a kérkedés, hogy vissza kell vágnunk. Félelmetes gyűlölet ébredt ebbe a hadnagyba. Jake the Chaser-nek hívták ezt a hadnagyot, és Chaser hadnagy elhatározta, hogy ő vissza fog vágni. Élt benne a bosszú vágy, a gyűlölet a japánok iránt, és amikor jó 10 hónappal később a Pentagonban úgy döntöttek, hogy hát ezt meg kell torolni, és külön egy 16 bombázóból álló köteléket készítettek fel arra, hogy Tókiót, Japán fővárosát bombázzák, akkor Chaser hadnagy önként jelentkezett. Részt is vett ebben az akcióban. Tókiót tényleg lebombázták, megmutatták akkor az amerikaiak a japánoknak, hogy nem, nincsenek biztonságban egy távoli szigeten sem, elér oda az USA keze. De amit akarok ezzel mondani, hogy Chaser hadnagynak a gépét is, még egy-kettő gépet ugye ebből a 16-ból lelőttek a japánok, és ellenséges terület fölöttől ki kellett, hogy ugorjon, el is fogták, és ugye a japánok elég kegyetlen nép voltak akkor is, döntöttek, hogy akkor hát ezek a bombázó pilóták ezenként ki kell tölteni ugye a mi haragunkat, úgyhogy éheztették, kínozták őket több mint 40 hónapon keresztül, majdnem éhen halt ez a Chaser pilóta is, a társai ott a cellában többet látott a kínlódások között ugye meghalni, és az életben maradt amerikai foglyok kértek egy angol nyelvű könyvet. 2 év után teljesítették ezt a japánok, szereztek egy angol nyelvű bibliát, és a foglyoknál lehetett 3 hetes váltásban, és ezt olvashatták. És képzeljétek el, hogy ez a hadnagy olvasva a bibliát, mélyen megindult rajta. Isten igéje élő és ható. És ott olvasott Jézusról. Ott olvasott arról, hogy Isten mennyire szereti ezt a világot. Ott olvasott Jézusról, aki a kereszten azt imádkozta, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ott sírt a cellában, látva Istennek a szeretetét, ott borult le térdeire, és fogadta be a megváltót. Keresztjénné lett ez a hadnagy. Másnap tényleg megváltozott életét még az őr is észrevette, minden nap úgy jöttek be a japán őrök, hogy jól belerúgtak a foglyokba, és mindig vissza is szólt ez a hadnagy egészen addig, megtérése után nem szólt vissza. Ezt tanulta Jézustól, szeressétek ellenségeiteket is. Észrevette a japán őr is, hogy valami változott. Következő reggel egy mosolygós jó reggelt elfogadta az amerikai fogoly a rabtartót. Meglett a hatása is. Észrevették a változást a japán őrök. Aztán ugye tudjuk, hogy 45. augusztus 6-án, 9-én a két atombomba ezt térdre kényszerítette Japánt, és véget ért a háború. Ezek a pilóták kiszabadultak, hazatérhettek, és Hazel hadnagy beiratkozott a teológiára, bibliaiskolát végzett, misszionárius lett, és 1950-ben tért vissza Japánba, misszionáriusként. Írt egy kis traktátust, amelyben bizonságot tesz az ő megtéréséről, és az volt a traktátus címe, ezt lefordították japán nyelvre, és ki is adták több százezer példányban, hogy fogoly voltam Japánban. És ezt osztogatták. Rengeteg embernek tett bizonságot Jézusról. És a pörhábori történetnek még egy ismeretlen oldala van. Fukidának hívták azt a japán parancsnokot, aki annak idején vezette 41. december 7-én az egész akciót. Ez később tábornok lett, sőt az egész japán fegyveres erőknek, a légierő részének ő volt a parancsnok a háború végéig. És Fukida tábornok, Isten különös kegyelemmel hordozta ezt a japán tábornokot. Volt Nagasakiban, 45. augusztus 5-én indult egy hatalmas katonai konferencia, ugye 6-án dobták le az első bombát, aztán meg 9-én, és ő is ott volt az egyik ilyen városba, az előző estén elhívták Tókióba, úgyhogy az egész vezérkar oda veszett az atomtámadásba, de Fukida tábornok akkor is életbe maradt. A háború után visszament a falujába, földet művelt, és a japán rádióba a háborús bűnökért elítélt tisztekről volt nagyon gyakran szó, és félt attól, hogy hát előveszik őt is, fölkerül a listára, és amikor benn járt Tókióban, osztogatta valaki Hazel hadnagy traktátusát, és Fukida tábornok azt gondolta, hogy ez lehet, hogy a háborús bűnösökről szól, jó lesz elfogadni, aztán elolvasni. Úgyhogy elfogadta, zsebébe csúsztatta, és odahaza elolvasta. Nem a háborús bűnösökről szólt. Jézusról szólt. Megindította mélyen ezt a japán tábornokot az evangélium. Aztán szerzett egy bibliát, egy japán nyelvű bibliát, és elkezdte olvasni. És megismerte belőle Isten szeretetét, Jézus Krisztus evangéliumát, hogyan nyerhet az ember bűneire bocsánatot, és hogyan kaphat békességet. És 1950-ben megtért és keresztjén lett. A repülős társai, a családja, akik buddhisták voltak, mind próbálták eltéríteni, hogy hát ne bolondozzál már, ne tagadd meg az őseid vallását, de Fukida kitartott a keresztény hite mellett, békességet kapott, megismerte Jézust. És ami még különösebb a történetben, hogy a két egykori ellenség, Hazel, az amerikai pilóta, és Fukida, a pörhábori hős, a japán tábornok, találkoztak egyszer keresztény konferencián. Együtt mentek föl az emelvényre Japánban, és együtt tettek bizonságot Jézus evangéliumáról. Az új szövetség hatalmasabban többet hozott, mint az ószövetség. Belülről változtatja meg az embert. Isten szent lelkének, kegyelmének a munkája annyira élő, annyira személyes, élő és ható, amely hatalommal tudja az embert megmenteni és Istenhez kapcsolni. személyes felelősségünk van. Hirdetik nekünk is ezt az evangéliumot. Beszéltek nekünk is erről a Jézusról, aki a mennyből jött hozzánk. És különösen fejezi be az igerészt ez az apostol, hogy a mi Istenünk emésztő tűz. Ugye fölteszi a kérdést, hogy mit gondoltok, mennyivel súlyosabb büntetést kap majd az, akinek Jézus nem kell. Éljünk Istennek tetsző módon, tisztelettel, félelemmel, és befejez egy ilyen különös mondattal egy tanítást, ami Istenünk emésztő tűz. Jézus Krisztus evangéliuma is úgy jön hozzánk a mai Isten tiszteleten is, mint emésztő tűz, hogy a salakot, a hitetlenséget megemészte benned. Az ellenállást, a szíved keménységét, a bűnök szeretetét megemészte benned. De akinek majd nem kell Jézus, az másfajta emésztéssel fog találkozni az utolsó ítéletkor. Neki az egész élete fog az ítélet megemésztésének tüzébe kerülni. Mert nem kellett neki a kegyelem megtisztító emésztő tüze. Vajon mi melyikkel akarunk találkozni? Isten nagyon szeret. Dönts Jézus mellett. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, amikor az Ószövetséget olvassuk, nekünk is feltámad a vágy a lelkünkben, hogy de jó lett volna ott lenni, de jó lett volna látni a csodákat, a Vöröstengeri átkelést, a szabadítást, a Jordán folyó kettéválását is, hiszen annyi mindent megmutattál hatalmadból az ószövetségieknek. Hallották a hangodat a lángban égő Sínai hegyről, a felhőből szólani. Hallották a kürtzengést, amely a mennyből jött, és elviselhetetlen volt a bűnös emberi léleknek. Annyi különös élményt adtál az ószövetségieknek. És Urunk, mégis olyan jó látni, tudni, hogy mi nem akkor éltünk. Nekünk többet adtál. Minket egy ilyen időbe helyeztél, és nekünk megadatott Jézus Krisztus ismerete, Jézus evangéliuma, a teljes kijelentés. Van Bibliánk, és ha befogadunk téged, adatik nekünk Jézus Krisztus szent lelke a szívünkbe. A megigazulás, a lelki fehér ruha, amelyet a Jézusban hívők kapnak. Közösséget vállalhatunk a Golgotai kereszttel, az Úr Jézus vérének érdemével, az értünk szóló engesztelő áldozattal. Urunk, nyisd meg a mi szemeinket, hogy lássuk ezeknek hatalmas voltát, az új szövetségi kincsek igazi súlyát, a hit ajándékának mérhetetlen gazdag voltát. És lássuk azt, hogy milyen különös ajándék, amire méltattad a bűnös embert. Már nem csak teremtmények lehetünk, hanem fiak az atyai házban. Hiszen akik Jézust befogadták, Isten gyermekeivé lettek. Áldunk és magasztalunk téged örökké való szeretetedért. Jézusban adott kijelentésedért önmagadról, hogy utánunk jöttél, hogy mélyre hajoltál, hogy megments, hogy nem azért jöttél, hogy elpusztíts, hanem hogy életet adj ennek a világnak, és benne nekünk is. Urunk, dicsérünk téged, kegyelmed nagyságáért, szeretetedért, életünket hordozó türelmedért. Dicsérünk azért, hogy hirdetik nekünk is azt az evangéliumot, amelyben van a mi örök életünk. Munkáld bennünk a hit válaszát, Jézus befogadását, a döntést. Hadd lássuk meg, hogy mekkora a mi döntésünk, felelősségünk, nagysága, súlya. És ne vegyünk soha téged félvárról. Hadd tanuljuk meg azt, amit megtanultak már az ószövetségiek is. Életveszélyes dolog neked hátat fordítani. Nem törődöm módon figyelmen kívül hagyni, amit mondasz. Hadd értsük meg, hogy rólunk van szó, és értünk küldetett az ige. Urunk, légy a mi szabadítónk, betegjeink gyógyítója, az erőtlen ereje. Légy a szegénynek támasza, gondoskodója. hajolj le a betegjeinkhez, könyörülj a szenvedőkön. Áldott légy, hogy mindenkit kezedbe tehettünk. Dicsérünk örökké. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda Krisztushoz. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Mózes áldását mondom. Tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtök beadtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és hallgass szavára, mert csak így élhetsz és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened az Úr adott te néked. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! A záró énekünk, testvérek, a 165-ös megkezdett dicséretünknek az 5-ös-6-os versei, majd a himnuszt is fennállva elénekeljük a kivonulás előtt. 165-ös énekünknek a két utolsó versét énekeljük, 5. és 6. verseit. 165-ös ének 5. 6. verse, egyszerűvé formái belső lelki képpen.
Sajnos, csak tőle
békességet.